Ugye, aki régebben jár ide, az tudja, hogy itt egy éve körülbelül a tanítványságról próbálunk nektek beszélni. Jézus a János evangéliumban, Teós olvasott, azt mondja, hogy barátaim vagytok. A tanítványok a barátai. Én tépek erre, hajtok rá erősen, ezerrel. Pofára esek, tőletek se várom el, de szép volt. Tőletek se várja el Jézus azért azt, hogy az első körben ti is az életszentség maximumára juttak, és ugyanúgy, mint a 23. János már életében félig meddig szentnek tiszteltük. A tanítványság életcél, igazából életmód. A tanítványság az a út, ahogy az Isten fiához, aki értem, helyettem, helyetted meghalt a kereszten, de harmadnapon föltámadt, és most az Atya jobbján ül, és azt várja, hogy az ő műve befejeződjön itt a földön, és azt már múlt alkalom, akkor egyszer már meséltem, hogy a tanítvány nélkül nincs krisztusi mű. Ha nincs tanítvány, aki továbbadja a Jézus igéket, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta, tanítvány nélkül nincs üdvösségünk. Tanítványok nélkül nincs üdvössége a világnak. A tanítványság nem egy zenés táncos te a délután, de a tanítványság egy olyan életpálya, amit be lehet futni. Jézus mindent megad hozzá, ha kéred, kérem tőle. Átalakítja a belsődet, átalakítja a természetedet. Egyszer talán elmesélem, hogy ezelőtt közel 20 évvel mit csinált velem az Isten, hogy itt vagyok, és nem máshol. De az erősebbeknek kell lennetek. Átalakítja a gondolkodásunkat, és én erről szeretnék most egy kicsit mesélni nektek. Pár évvel ezelőtt egy prédikátor konferenciát tartott a tiszta szívről. A szív tisztaságáról. Ebben egy kis egyszerűsítéssel azt állította, hogy a negatív dolgok és gondolatok a gonosztól származnak, és a pozitív és éltető, építő dolgok a Szentlélektől. És hogy ők is csinálnak valami dinamikát, csináltak egy, illetve hát azért magyarázunk erről valamit. Hitünk és tapasztalataink azért azt mondják, hogy ez így is igaz. Tehát nem csak a dörgő kinyilatkoztatása, a mennydörgés és a villámlás, hanem a hétköznapi gondolatainkban is utólag világosan látom azt, hogy most nem akartam meghallani a Szentlélek hangját. Utólag világosan látom, hogy világosan szólt, csak meg is hallottam a Szentlélek hangját. Utólag világosan tudom, hogy ez nem a Szentlélek hangja volt, de meghallottam. És csináltak egy gondolat, kísérletet ezek a derék prédikátorok, ezek tényleg Istenben járó, főállású evangelisták, lelkészek, prédikátorok voltak, hogy úgy általában a hétköznapi gondolkodásuk hogy működik, milyen. Szent rémülettel tartottak kasszát, és azt mondták, hogy a gondolkodásuk 80%-a bíráló, negatív, kritikus. Gondold át, majd miről beszélnek a keresztények itt a Csonka Homba. Válság van, munkanélküliség van, a kormány, ne is beszéljünk róla, az EU egy gengszter, a kommunistáknak a bűnei hú, borzasztó, esetleg egy csöbb szerencsével valamelyik érdekes tévének is zsidózást is hallgathatsz. Különbözik a mi gondolkodásunk bármiben is a nem keresztényektől? Látszik rajtunk, hogy mi Krisztus tanítványi akarunk lenni? Egy másodpercig is látszik? Néha szoktam a tükrömben nézni, és vannak kérdéseim, hogy látszik rajtam? A paradicsomban két fa nőtt, az élet fája és a jó és a rossz tudás fája. Ami drága és szép és okos hősünk, amit ősünk, természetesen a jó és a rossz tudás fájáról evett. Ez lett az ítélet fája, mert ettől az evéstől, ettől a gyümölcstől én, ő, te, mi bármelyikünk elegendő tudás és ismeret birtokában vagyunk, hogy minden helyzetben igazságosan és becsületesen ítéljek. ítélek is. Minden ítélet mindig valaki ellen irányul, a testvérem ellen, és amikor vegvádlom azzal, hogy akkor a vádló oldalán állok, és nem a Szentlélek oldalán állok. Szentírásban Máté evangélista ír: ne ítéljetek, hogy titeket se ítéljenek majd el. Amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel ítélnek majd titeket is. Tehát, hogyha az ellenem elkövetett bűnök, igazságtalanságok miatt igazságszolgáltatásért elégtételét kiáltok, baj van. Mert ez rám is vonatkozik. Ha igazságtételt akarok, akkor ennek rajtam is be kell, hogy teljesedjen. Ami nem szerencsés. János evangélista világosan elmagyarázza ennek a lényegét. Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor magunkat csapjuk be, és nincs bennünk az igazság. Ez azt jelenti, hogy ítéletet kívánok a bűnök felett. Bűnös vagyok, tehát magamra is ítéletet kívánok, ugye? Mert aki bűnös, azt el kell ítélni. A másik ehhez kapcsolódó rettentő fontos ige helyet a Galatákhoz írta Pál. Ne áltassátok magatokat. Istent nem lehet becsapni. Azt fogja az ember aratni, amit vetett. Ez a vetés-aratás krisztusi törvénye. Ítéletet kívánsz? Jó. De feletted is ítélkezni fognak. Igazságot akarsz? Jó. Fölötted is mérleg lesz. A megoldás egyszerű és pofon egyszerű. Felhagyni az igazságért és az elégtételét való követelődzéshez, kimondani a Szentléleknek: Uram, megbocsátok mindenkinek mindent feltétel nélkül. Az igazságtalanság ugyanis fenn van a kereszten, ezért Jézus Krisztus irgalma és kegyelme átjárhatja az életünket, ha hagyjuk persze. Ugye mi szeretünk katolikusok kötött imákat mondani, általában három nagy közismert imádságunk van: a Hiszek egy, ugye, ami igazából hitünk megvallásáról szól, az Üdvözlégy, aminek az eleje ugye Lukács evangéliumnak egy nagyon szép vágása, és a másik része pedig a bizánciaknak egy nagyon szép dicsőítő antifónája. És van egy imádságunk, a mi atyánk, amit Jézus az evangéliumok bizonysága szerint saját maga tanította népének. Exakt, egyértelmű, világos az imádság. Az én ismereteim szerint körülbelül 1000 nyelvre fordították eddig le. Mennyi apánk, úgy bocsát meg neked, ahogy te az ellened vétőnek. Van egy olyan szentírási fordítás, ami azt mondja: és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi már megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Igen. Ez a vetés-aratás törvényének a krisztusi manifestációja. Megbocsátasz? Neked is. Nem bocsátasz meg? A már említett prédikátor mesélője egy konferencián a fenti kínos dolgokról beszélt, persze nagyobb volt a tér, nagyobb volt a tűz, a füst, a dicsőítő zenekar volt, vagy 100 tagú. Ő nagyobb elánnal mesélt és rohangált le meg föl. És a szünetbe oda ment hozzá egy ember, és ezt mondta neki: apám súlyosan bántalmazta 3 éves kislányomat, az ügybe a hatóságok is beleavatkoztak. Amerikában a gyámít sokkal keményebb, mint nálunk, egy ilyen családon belüli bántalmazáskor rárepülnek az emberre. A család teljesen feldúlta a dolog, a gyereknek rémálmai vannak, apám mindent tagad, az egész család engem vádol, és most te azt mondod, hogy meg kell bocsátanom neki? A prédikátor azt mondja erre: nem azt mondtam, hogy meg kell bocsátanod. Azt mondtam, hogy az egyetlen kiút, hogy megszabadulj ebből a borzalmas helyzetből, a megbocsátás. Ha igazságtételt akarsz, megkaphatod, de ebben az esetben az ellened menő ellenség, már mint a patás, úgy tekinti ezt a lépést, hogy neked is meg kell kapnod azt, amit érdemelsz, amit kiérdemeltél a bűneid során. Ha viszont képes vagy Isten szent lelke segítségével feldolgozni ezt az ügyet, megbocsájtasz, Isten irgalmat ad és segítséget, hogy fájdalmat megszűnjön, és Isten irgalmas szeretete intézze az egész ügyet a családodban. Gondold el, mi katolikusok, amikor nyomasztanak a bűneink, előbb-utóbb eltévedünk a gyóntatószékbe, és irgalomért könyörgünk. Uram, bocsásd meg! Amikor valaki más beletapos a ártatlan Biedermeier lelkedbe, vagy leanyáz, vagy kisemmiz, vagy... akkor igazságért kiáltasz. Vetés-aratás törvénye. Nem volt egyszerű ez soha. Nem emlékszem sem, és pontosan karthágói Szent Ciprián püspök mikor élt, én 1500 évvel ezelőtt csapszolom, a következőt mondja a katolikus egyház egységéről szóló nagyon híres körlevelében. Amikor Jézus az ima törvényét adta, hozzáfűzte. Amikor felálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valami kifogástok van másokkal szemben, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Az, aki felindult lélekén az áldozat felajánlására, visszainti az oltártól, megparancsolja neki, hogy előbb béküljön ki testvérével, csak azután térjen vissza az áldozat bemutatására, nehogy Káinéhez hasonlóan az ő áldozatát is megvesse az Úr, mert aki irigy széthúzás miatt nem békül meg testvérével, az iránt Isten sem engesztelődik ki. Ugye Ábel halála, bemutatták az áldozatot, Káiné nem tetszett az Úrnak, Káin úgy döntött, az egyszerű megoldást válasz, agyon csapta az öccsét. Ábel halála igazságért kiállt. Isten igazságot is tesz, a maga módján. Nem a fogad fogért módszer szerint, hanem jelet kapott, hogy senki meg ne ölhesse, és mindenki lássa. Íme az első ember, aki megölte a testvérét. Nem ő volt az utolsó. Tanítványok akarunk lenni. Jézus kivégzésekor, aki ellen a történelem legnagyobb igazságtalanságát követték el, az Isten fiát azért ölték meg, mert azt mondta, hogy ő az Isten fia. Egyébként, hogy milyen a patásnak a munkája. A regnáló főpapot Annásnak hívták, ami azt jelenti irgalmas. Tehát Jézus nem így imádkozott: apukám, akkor ahogy megbeszéltük, kapd el a mocskos gyilkosokat, jöhetnek az angyali seregek rendet csinálni közöttük. Ez volt Júdásnak is a félreértése. Júdás árulásának kulcsa az volt, hogy olyan helyzetbe kell hozni Jézust, hogy Istenként kelljen, Messiás királyként kelljen megnyilvánulnia, hiszen az Isten fia nem adhatja önként magát halálra. Tévedett. Mit mondott Jézus? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Az a 6-8-10-15 ezer ember pár héttel korábban degeszre ette magát, potya halla a kenyérrel, most üvöltötte azt, hogy keresztre vele. Tényleg fogalmuk nem volt, hogy mit tesznek. Nehogy azt hitt, hogy aki belegyalogol a lelki világodba, alkalmasint szánt szándékkal, hogy tudja, mit csinál. Jézus minden szellemi területen teljes győzelmet aratott. Egyszer s mindenkor legyőzte a sátánt és a bandáját, ezen semmi nem változott az elmúlt 2000 év során. Csak akkor jutnak hatalomra ezek a sötét erők, ha irgalom helyett igazságért csikoltozol. És hányszor? Ez egy szemétláda. Ez mit követett el? Nem ellenem, az anyám ellen, meg az apám ellen, meg a gyerekeim ellen, akárki ellen. Egyszer azt mondta valaki, nekünk keresztényeknek nincsen semmilyen jogunk többé Krisztus keresztjének fényében. Csak egy, hogy teljesen és feltétel nélkül bocsássunk meg mindenkinek, hogy a mennybe jussunk halálunk után, És Jézus azt mondja, amikor színre-színre találkozunk, hogy gyere, atyám áldotta, mert készen vár a jutalom. Azzal kezdtem, hogy a tanítványság nem egy zenéstáncos, te a délután ez se. Tegyük meg az első lépést. A Jóska ugyan tavaly egyszer már beszélt a megbocsátásról, de én gondoltam, hogy rá kéne erősíteni egy csöppöt, mert olyan mérhetetlen mennyiségű kollektív hülyeség vesz minket körül, e hazában és egyébként a világban is, hogy nagyon fontos, hogy ez a megbocsátás előbb-utóbb leszálljon a szellemünkbe, a lelkünkbe, mert átadjuk a lelkünket a másik oldalnak, hogyha igazságért sikoltozunk, mert úgy fogunk aratni, ahogy vetünk. És ha úgy vetek, hogy atyám, bocsásd meg nekik, mert nekik sincsen fogalmuk sem, hogy mit tesznek velem, akkor rendben vagyok. De azt mondom, hogy uram, én bűnös vagyok, bocsáss meg, de ennek az igazságát légy szíves, szolgáltass ki. Nincs ilyen. Isten egyforma arokkal mér mindenkinek. Most meg fogom kérni Jacek atyát, hogy tegye ki nekünk az oltári szentséget. Ki lehet jönni, és el lehet beszélgetni Jézussal a megbocsátásról. Ezt itt kiraktuk egy ilyen ruha gyanánt, palás gyanánt, hogy ahogy a vérfolyásos asszony a gyógyulás reményében megérintette Jézus ruháját. Érintsétek ti is meg, és beszéljétek meg a megtört kenyérben jelenlévő Jézussal, hogy meg akarsz bocsájtani. Nem hiszem, hogy mindenkinek ma este sikerülni fog. De próbáljátok meg. Beszéljetek vele. Kint lesz, ha akartok, föl is jöhettek ide. Negyed óra csöndes szentségimádás lesz, és utána pedig közbejárás lesz itt oldalt. És én arra szeretnélek titeket kérni, hogy a közbejárásnál ilyent kérjetek. Hogy mi is megerősítést kérjünk a mi Urunktól, Istenünktől, hogy ez a vetés-aratás törvénye nálatok is úgy sűjjön el, ahogy kell.